Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavaj Rihárd. Vendégünk ma este Pölöskenyi Gábor, a Klebersberg intézmény fenntartó központ elnöke. Kezdjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, mindenkit üdvözlök!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, hogy az, ami most történik, mondjuk a klik körül, vagy egyáltalán a magyarországi oktatás struktúrájában, az csak egy átépítés, vagy egy teljesen új struktúra születik?
Hát teljesen új struktúra nem tud születni, mert vannak alapok, és az alapokat mindig figyelembe kell venni. De az, hogy ezeket az alapoknak a figyelembevételével igen jelentős struktúra átalakítás lehetséges, ezt azt gondolom, hogy tapasztaljuk.
Mi az alapvető cél?
Hatékony, minőségi oktatás.
Mi az, ami megmarad az eddigiekből? Tehát mi az, ami megmarad az előző struktúrából, vagy az előző elképzelésekből?
Sokat egyeztettünk érintettekkel. Ezek az érintettek iskolai igazgatók, fenntartók, egyéb más fenntartók is, és önkormányzatok, de hát szülők is. Hát maga az egész vélemény a sajtóba, ami megjelent, azért azt gondolom, ez mind-mind vélemény. És a megalakult kerekasztal is egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy ezek a vélemények egy asztal mellett kibeszéljék őket, megvitassuk őket, és egyszerűen próbáljunk együtt gondolkodni. Így az elég egyértelmű volt, hogy azt nem vitatta senki, hogy állami intézmény fenntartásra szükség van, mivel rettentő felaprózott a magyar oktatási rendszer, nagyon sok kisiskola és különböző iskolatípus van benne, ezért nagyon nagyok a különbözőségek, tehát valamilyen egyenszilárdságot megteremteni azért mégiscsak egy kézben levő működtetéssel, fenntartással lehet. Ezért ez az, ami talán nem kétséges, hogy, vagy nem volt kétséges, hogy az állami intézmény fenntartás struktúrájában kell gondolkodni. A másik, hogy legyen mindenképpen egy központi irányítás, bármennyi egységre is darabolódik fel, vagy gondoljuk újra a szervezetet, vagy maga ezt a folyamatot, mert egy egységes központ az, ami egy egységes szabályozással meg tudja teremteni azt, hogy közel azonos szintű elvárások lehessenek a rendszerben, mind pedagógus, mind szülő oldaláról, hozzáteszem. És hát meg kellett nézni, hogy maga a kliknek a szerkezete az miben jó, mit szolgált, mit nem szolgált, hol kell javítani, és egyáltalán lehet-e javítani, vagy merőben újat gondoljunk. És igazából inkább erre felement, hogy merőben újat gondoljunk, de nem kétséges az állami intézmény fenntartás, nem kétséges a központnak bizonyos fajta stratégiai irányítása, most már talán így kell mondanom. És az az érték, ami értékként a kistérségeknél megfigyelhető volt, hogy a központosított munkavállalói jogkör az gyakorlatilag lehetővé tette, hogy a tanárokat azokra a területekre is eljuttassuk, ahol oda nem volt, ez konkrétan a szakos ellátás területén, az egy pozitívum volt, hiszen vannak olyan kis iskolák, ahol nem volt szakos ellátás, és ebből az új rendszerbe, tehát a klik viszont meg tudta teremteni.
Mi az, ami biztos, hogy megszűnik, vagy biztos, hogy átalakul? Mik azok a pontok, vagy azok a területek?
Hát nem lesz 198 tankerület, mert hogy nagyon nagyok a különbségek. Ugye az elv az az volt, hogy járásoknak a szintjére képezik rá a tankerületeket. Ennek megvolt a maga szakmai oka, hiszen a jegyzők, a beiskolázás az járási szintben gondolkodik. Ugyanakkor lehet látni, hogy az iskoláknak a száma, a feladatellátási helyek száma, pedagógusok száma rettentően nagy különbséget mutat. Így van olyan járás, ahol gyakorlatilag 3 iskola volt, és van olyan, ahol több mint 60. Mindegyikre főosztályvezetőket, főosztályvezetői csoportokat talált ki a rendszer érthető módon. Ugyanakkor ez részben pazarló, részben pedig egyáltalán nem hatékony.
Ezen kívül, tehát a struktúrát illetően lesz még bármi olyan változás, ami biztos,
hogyne,
hogy másmilyen lesz?
Hogyne, persze, hiszen akkor nem mondanám azt, hogy merőben új. Igen, nagyon komoly decentralizáció lesz. Ez azt jelenti, hogy ez az egyközpontúság megszűnik. Gyakorlatilag közel azt mondom, hogy 57, csak tudom, hogy nehéz mindig számokat mondani. Nyilvánvaló, hogy a kormányrendeletnek a mellékletébe fognak majd megjelenni ezek a tankerületeknek a illetékességi területei és számai is. Mi úgy néztük a különböző indikátorok alapján, hogy 57 egységre lehet ilyen szempontból úgy a fenntartást és akár a működést is előre megszervezni, hogy az hatékony legyen. Gyakorlatilag ez az 57 egység, ezek önálló jogi egységek lesznek, önálló szervezetek lesznek, önálló költségvetéssel rendelkeznek, ebből következik, hogy jóval közelebb kerül az iskolához a döntés. Másrészt meg nem is annyira a számosság az érdekes, hanem a jogosultságok az érdekesek, hogy a jogosultsági körök azok hol lesznek. Ezen áll vagy bukik szerintem a hatékony működés, hogy a jogosultsági köröket jól meg tudjuk határozni, és az iskola kap-e annyi jogosultságot, mint ahogy most egyébként nincsen nagyon neki, hogy valóban önmagának, sajátjának érezze a feladatot, mert hiszen az övé, és ugyanakkor pedig kellő támogatást is megkapja a környezetétől. És talán ez a lényege, ez a kellő támogatottság, mert talán ezeket nehéz valamihez is hasonlítani, talán azt mondanám, hogy ilyen menedzsment központokat szeretnénk igazából létrehozni, hiszen menedzselni kell az iskolát, támogatni kell az iskolát, mind a fenntartását és sok esetben a működtetését is, hiszen jelenleg is a állami intézmény fenntartó körülbelül az intézmények felét működteti.
Mielőtt a struktúrának a részleteiről beszélnénk egy picit, még kanyarodjunk vissza, vagy maradjunk a KH-nál, hogyha úgy tetszik. Mik azok a legfontosabb problémák, amiket sikerült azonosítani, és amire ez a változás, ez az átalakítás mindenképpen megoldást szeretne hozni? Van egy ilyen lista?
Hát lista van, és igazából a probléma felvetéseket mindig úgy kell, hogy mi az a probléma, és hogy tudjuk orvosolni. Mert gyakorlatilag így próbáljuk, egy feladatmátrixot hoztunk létre, ennek a feladatmátrixnak a struktúrájába helyeztük el a minisztériumot, a központot, a tankerületeket és az iskolát, és megnéztük azt, hogy hát igazából tényleg hol vannak problémák, hogy a hatékonyság és a minőség csorbul. És ennek az eredményeként egy új folyamatszabályozás alakul ki, és ez az új folyamatszabályozás által határozzuk meg a jogosultsági köröket, a létszámokat, és azt gondolom, hogy ezáltal majd az ellenőrzést is, ami hát lényeges, hogy beépítsük az ellenőrzési folyamatot is a rendszerbe.
A KLIK jelenlegi szervezetével kapcsolatban, akkor ha én jól értem, a legfontosabb, vagy az egyetlen probléma, vagy minden probléma forrása ez a centralizáció?
Nem igazából. Tehát főleg azt gondolom, hogy igen. Tehát a struktúra nagy részt nem volt jól kitalálva, de a struktúrába beleértem azt is, hogy nagyon sok jogkört elvontak a intézményvezetőktől, és jogos az a felvetés, hogy bizony igen, vissza kell adni jogosultsági köröket, ezt beláttuk, és ez hatékonyabbá teszi az intézmény működését. Gondolok itt arra például, hogy ha már fenntartói fejjel is gondolkodunk, hogy korábban az intézményeknek azért mindig volt bevételük. Ezek vagy a tornaterem kiadás, vagy valamilyen tanfolyam, vagy valaminek a megszervezése, akár önmaguk is tartottak ilyet. A KLIK megalakulásával ezek a bevételek igen komolyan megcsappantak, gyakorlatilag megszűntek. Az ok az, hogy semmilyen érdekeltségi rendszer nem alakult ki, hanem ahogy jöttek az iskolához a bevételek, azt úgy elvonta a központ és szétosztotta. Maga a szétosztásra egyébként különösebb baj nincsen, hiszen különböző adottságai vannak az iskoláknak, és van olyan, amelyik nyilvánvalóan nem tud bevételt termelni, valamelyik pedig tud, mert olyan lakossági közegben van. Ezért valamilyen szintű ilyen központi elv kell. de az, hogy ne legyen érdekelt az iskola abba, hogy menjen utána akár, és a bevételt termeljen egy kicsit önmagának, az nagy baj. Ezt vissza lehet adni egy érdekeltségi szabályzattal, úgyhogy bizonyos százalékot ott kell hagyni az iskolánál, úgy, hogy lehetőleg azt nem működtetésre fordítsa vissza, hanem fejlesztésére, amit ő dönt el, ami lehet akár az iskolaudvar fejlesztése, de akár a tanárénak a továbbképzése is. Azt gondolom, vannak jogok, hogy amit egy kicsit bővíteni kell, egy kicsit a mozgásteret bővíteni kell, hogy jobban érezzék magukat, és azt gondolom, hogy ezáltal hatékonyabb lesz.
Ha már a fenntartást említette, akkor még néhány ilyen fogalommagyarázat. Ki lesz az új struktúrában az iskola fenntartója?
Hát maga az állam az új fenntartó, tehát ez változatlanul így van, csak a fenntartási jogosultságokat szétszedtük, így a fenntartási jogosultságnak egy része, tehát van olyan, például intézmény, alapítás, megszüntetés az EMI-ben van. Ugyanakkor a stratégiai tervezés, a költségvetésnek a tervezése, a kereteknek a meghatározása, vagy az informatikának a hálózatosítása, az a központban van. A tankerületi szinten van a munkáltatói jogkör, de ugyanakkor az, hogy a munkáltató, tehát maga az igazgató, az mind ki tudja választani, hogy milyen pedagógusokkal dolgozzon, azt ő tegye, és ne a tankerületvezető, ez egyértelmű. Tehát ezt így kell leszabályozni. Mint ahogy a különböző technikai dolgozóknak a mozgatását is a tankerület azt jobban tudja esetleg megoldani, a különböző ilyen humán erőforrásnak a szervezését. Ugyanakkor mindenképpen egy olyan szabályozás kell, és ott van a munkaköri leírás, az egy remek szabályozó, hogy be kell írni, hogy bizony ő fölött, akit kihelyezünk az iskolához, az iskola igazgató az, aki igazából a utasításokat kiadja.
Erről fogunk beszélgetni még egy kicsit később, de maradva itt a fenntartás működtetés kérdésénél. Egy helyen, ha jól emlékszem, akkor a beszélgetésre készülve egy sajtótájékoztató után önt idézve azt olvastam, hogy azt mondta, hogy meghatározhatatlan, hogy mi tartozik a szakmai működtetéshez és mi a fenntartáshoz. Ugye itt vannak átfedések, ön azt hiszem a szivacs és a tábla példáját hozta. Igen. Ebben hogyan lesz rend?
Hát ez egy másik történet. Igen, ez egy másik történet. Ugye most, amiről beszéltünk, ez a maga egy strukturális átalakítás, jogosultsági szintek leadása. Ez, amit ő most felvetett, ez egy, azt mondom, hogy egy következő nagy téma, ez a fenntartás és a működtetésnek a kapcsolata, hiszen a fenntartás alatt az a szakmai támogatást értem, míg a működtetés az pedig az épületnek a működtetése. Ez a kettő sok esetben nem vált, és jelenleg nem tud elválni egymástól, azért, mert nagyon sok olyan példát lehet, amikor az élet, amit produkál, nem elválasztható, hogy most kihez tartozik. Tehát mondok egy példát. Fenntartói feladathoz tartozna ugye a szakma. De hát ott van például mondjuk a szék, amin a gyerek ül. Kitörik a lába, de ez a szék, ez önkormányzati. Kitörött a lába, most akkor mi történik? Ez most a szakma, vagy pedig a működtető az, aki megjavítja a széklábát. A tábla-szivacs az is egy jó példa valóban, mert hogy egyébként szivacsot rendelünk, és hogy abból tábla-szivacs vagy takarító-szivacs lesz, az egy külön dolog.
És nem mindegy? Ha
hát
jól értem,
nem
most
bizony.
Nem mindegy.
Ebben az esetben nem mindegy. Úgyhogy ezek nem elválaszthatók, életszerűtlen igazából.
De akkor ez hogy fog működni a jövőben? Hogy kellene ön szerint?
Hát az lenne a praktikus, hogyha egy kézben lenne. Tehát a fenntartást és a működtetést nem választanánk el egymástól, hanem ez egy kézben lenne. Elég sokat próbáltunk azon gondolkodni, hogy akár egy listát, vagy valamit összerakni, hogy egy kicsit határozottabban el tudjuk választani a fenntartás működtetés, hogy az iskolák is jobban tudják, hogy kihez kell fordulni, hogyha baj van. Most jelenleg egy csomó esetben nem tudják, hogy kihez kell fordulni. Én számtalanszor láttam például, mikor voltak a különböző újságcikkek, és hogy a Klik megint mit nem csinált meg, és akkor én ezt nagyon jól tudtam, hogy az a vödör, az, amelyik ott odaraktak, mert csöpög a mennyezetről a víz, az bizony ez egy önkormányzati vödör, és igazából az önkormányzatnak kellett volna megjavítani. Tehát van ilyen is, olyan is, azt gondolom. Tehát ez nem lehet jól elválasztani, ezért az egykézbe tartás lenne igazából a leghatékonyabb. Akik jelenleg bent vannak a rendszerben, igazából mindenki ezt mondja.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor igazából hosszú távon ön azt tartja, vagy arra az lehet a megoldás, hogy minden intézmény állami fenntartásban és működtetésben, tehát hogy ez egy kézben legyen.
Hát azért, tehát a minden intézményt azt óvatosan, hiszen vannak egyházi intézmény, tehát vannak más fenntartók, tehát vannak egyháziak, vannak alapítványiak, stb., tehát színes a kép. De jelenleg az állami intézmények azok esetében igen jó lenne, hogyha a fenntartás és a működtetés egy kézben lenne.
Ehhez mi kell, hogy ez így legyen?
Hát ehhez jogszabálymódosítás kell, és forrás hozzá, hiszen bármilyen új struktúrát is csinálunk, ez csak úgy lehetséges, hogyha ehhez a feladathoz forrás is társul. Forrás nélkül nem lehet megoldani.
Azt látják már, hogy mennyi pénz kellene ehhez?
Nehéz megmondani. Azért nehéz megmondani, mert jelenleg az önkormányzatok esetében ugye különböző költségvetési soron vannak, a karbantartás, fenntartás vagy fejlesztés és egyéb más üzemeltetések, úgyhogy egy kicsit nehezen látjuk, hogy pontosan ez mennyibe kerül. A mi esetünkben pedig, akik nálunk vannak működtetésem, ott pedig nagyon kis iskolák vannak döntő többségben. Ugye a 3000 fő alattiak, illetve egy-egy település mondott le róla, és ott vagyunk még működtetők, és ez hiába majdnem 2200 a iskoláknak a száma, akiket működtetünk, de azért ezek picik. Tehát itt azért a működtetés befolyásolja a tanulóknak a létszáma.
A 2017-es költségvetésben van már erre pénz? Tehát 2017-ben ez megtörténhet már, ez a váltás?
Megtörténhet, de 2017-re a kormány rendezte a költségvetésünket. Ez azt jelenti, hogy az állami intézmény fenntartásnak az egyik problémája, a strukturális megújulás, az megtörténhet most, de ez kevés lenne nyilvánvaló, hogyha forrásokat nem rendelnénk hozzá, és örökösen egy ilyen adósságállomány lenne mindig velünk, haladna velünk. Úgyhogy ez, ennek a rendezése megtörtént, ez elég jelentős, tehát egy 105 milliárd forinttal kapunk többet az új rendszerbe. Viszont hozzáteszem, hogy ha a működtetés átjön, ez nincs benne. Tehát ez a döntés még nem született meg. Tehát gyakorlatilag a 17-es költségvetés csak arról szólhat, azokról az iskolákról, arról az állományról és feladatról, amiről jelenleg tudunk. Arról is szól.
De ön egyébként hogy látja, elvi lehetősége megvan annak, hogy a 16-17-es tanévtől akár valamennyi állami fenntartású iskola működtetése a klikhez kerüljön?
A 16-17-es tanévtől nem, hiszen egy nagyon nagy struktúrának az átalakításánál vagyunk. Ez azt jelenti, hogy magát a szervezetet is létre kell hozni, azt meg kell erősíteni, és ez egy új feladat, olyan, ami nyilvánvaló plusz forrást és plusz odafigyelést igényel, tehát az könnyelműség lenne most szeptembertől felvállalni. Amit most átalakítunk, azt kell jól megcsinálni, és utána, hogyha megkapjuk ezt a lehetőséget forrással együtt, akkor viszont biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk csinálni.
Akkor egy picit érjünk vissza, hiszen azért valamennyire ez a tábla, szivacs, szék, vödör történet is, amiről ön beszélt, itt példákat említett. Nyilván ez is visszavisz minket egy picit itt a felelősségek, hatáskörök, iskolai igazgató, kinek mi a dolga a rendszerben ügyhöz. Hiszen a szülők például azt látják, vagy azt gondolhatják, hogy nyilván mindenért végül is az igazgató felel, hiszen ő igazgatja ezt az iskolát. Úgyhogy egy picit akkor kanyarjunk vissza ide, és menjünk azon végig, hogy az új struktúrában, ami ugye ki fog alakulni, ebben hogyan néznek ki ezek a felelősségi körök, és kezdjük talán fentről. Mi az, ami központi, ha úgy tetszik, központi hatáskörben marad?
Ha a központot nézzük, akkor mondom, kifejezetten stratégiai tervezés, ellenőrzés, az uniós projekteknek a menedzselése és az informatikai rendszernek a működése.
Például az igazgatóknak a kinevezése sem? Ha jól tudom, ez most ugye miniszteri hatáskör, illetve központi hatáskörben van.
Ez várható, hogy lekerül, és nem miniszteri hatáskörbe kerül, marad az igazgatóknak a kinevezése, hogy ez központ vagy tankerületi szintre kerül-e, ebben döntés még nem született, de valamelyik szintben lesz, valóban így van.
De azt mondta az imént, hogyha jól figyeltem, és remélem, hogy jól írtam fel a számot, hogy 198 tankerület van ma, és ugye 56 egység lesz, így fogalmazott. Ez az 50, vagy 57-56 egység. Ez az 56-57 egység, ez megfeleltethető bármilyen mai szervezeti egységnek a Klik szervezetén belül?
Gyakorlatilag a közigazgatási egységeknek megfelel olyan szempontból, hogy nem lépi át a megye határokat, és egy ilyen egységhez kettő vagy három, vagy ahogy jön ugye a megye szerkezete, a járási szerkezet, annyi járás tartozik. Tehát igazából azt határozza meg, hogy a jelenlegi tankerületek, amik vannak, azok most gyakorlatilag egy ilyen tankerületi központba fognak kerülni. Itt a egy tankerületi központba kettő vagy három vagy négy jelenlegi tankerületi illetékességi terület lesz.
De azt is mondta, hogy erre részben azért van szükség, mert hogy nagy volt az egyenletlenség a tankerületek között, tehát volt, akinek néhány iskolája volt akinek több tucatnyi.
Igen.
Ez most egyenletesebb lesz? Tehát ez az 56-57 egység, irányító egység egyenletesebben lesz elterítve?
Igen, kifejezetten ezt néztük meg, tehát intézményszám, feladatellátási helyeknek a száma, tanuló létszám, pedagógus létszám és az utazás, ezek az indikátorok voltak, amelyeket alapjául vettünk. Ettől függetlenül helyenként vannak még így is nagy területek, hogyha az utazást nézem, és a többi indikátor pedig minden ilyen, hogy mondjam, egyenszilárdságú. Ebben az esetben lehetőséget teremt arra, vagy teremtene a rendelet arra az elképzeléseink szerint, hogy ezek a tankerületi központok rendelkezzenek kihelyezett irodákkal, és ezáltal segítenénk egy kicsit mind a szülők, mind pedig a pedagógusok, igazgatóknak a központhoz való elérését.
Bölöskei Gábor, a Klebersbergli Intézmény Fenntartó Központ elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.